Hit Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Újvári Marika előadó művésszel, kántorral Keresztes Szilvia beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm, arról beszélgetünk, hogy vajon hogyan vezeti, hogyan segíti a hite a mindennapokban, a hivatásában, a szolgálatban, az egyházzenészi szolgálatban, a kántori szolgálatban, és melyik lehet az az idézet, ami mindennek egy vezér mondata lehet.
Gondolkoztam, hogy mi lehet az idézet, amit hozzak, és a hit az átjárja az egész életünket. Nem tudnék olyat mondani, hogy csak itt, vagy csak ebben a dologban, hanem mindenhol ott kell, hogy legyen, mert ha nem hittel éljük az életünket, akkor szomorú lesz az életünk. És az életben, hát koromra való tekintettel is, mert azért értek jó és rossz dolgok is, bőven, de én mindenben a Jóisten szándékát látom. Tehát amikor kapok egy rossz élményt, vagy egy arcúcsapást, akkor azt mondom, hogy ennek így kellett most lenni, valamiért a Jóisten így akarta. És már eleinte még háborogtam, mert még 20 évesen azt mondtam, hogy húha, és miért? Most már nem kérdezem, hogy miért. Ennek így van az oka, ennek így kell lenni. És pontosan ezért gondolom azt, amit az idézet is mond. Ez Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből egy mondat. Testvéreim, tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. És ha Isten szeretjük, akkor magunkat is szeretjük. És ha magunkat is szeretjük, akkor mindenki mást szeretünk, én úgy gondolom. Ez nem könnyű, de ezért kell az isteni kiválasztottság, hogy ezt meg tudjuk tenni.
És miért érzi úgy, hogy a kántori szolgálatban egy pontosan ilyen Istennek tetsző dolgot tud az embereknek átadni?
A kántorsággal nagyon sok mindent teszünk. Esküvőn orgonálunk, temetéseken vagyunk, egy-egy szentmisén, és amikor a mise végén odajönnek, és azt mondják, hogy ez olyan szép volt, ezt köszönjük. Amikor bármerre elmegyek, akár máshová is, bármilyen célból, akár egy népdalköri fellépés alkalmával, amikor a helyi templomot soha nem hagyjuk ki a népdalkörrel, és esetleg oda megyünk a templomba, és énekelünk egyet, és megköszönik. Ha már olyan helyre megyünk, ahol ismernek, hogy igen, a monoki kántor, és csak egy ölelést kapok, és egy mosolyt, ebben már mindenben van, és benne van, és ezért érdemes ezt csinálni.
Volt olyan helyzet is, amikor nem csak egy mosolyt kapott, hanem egy olyan élményt, amikor egy egész templom együtt énekelt egy bizonyos Máriás énekhez Igen. kötődően. Mi volt ennek a története?
Az ének az a Most segíts meg Mária című imádságnak az énekes változata, és amikor kántor lettem, akkor hát még nagyon fiatalom, mert 20-21 évesen én már elkezdtem kántorkodni, miközben már az iskolát végeztem, és kicsit talán a falusiak is egy kicsit még furcsán, hogy egy fiatal lány még itt, vagyis hát már akkor fiatal asszony itt orgonál nekünk, énekel nekünk, és nem újat mutattam, mert ezek már több száz éves énekek, de elkezdtem énekelni. És akkor mondták, hogy jó, mi már ilyen újat nem tudunk megtanulni, nekünk csak azt játszod, amit megszoktunk. És azt mondtam, hogy már pedig én úgy gondolom, hogy nem. És a szentmise végén én mindig elénekeltem a Most segíts meg Máriát, és egy darabig utána nem énekeltem. Kicsit kíváncsi voltam, hogy mi lesz az eredmény, és egyszer egy vasárnapi szentmisén, áldozás végén elkezdtem énekelni. És annyira az emberek nem a fülébe, a szívébe ült bele ez a szöveget, mert ugye tudták, ez a gyönyörű szép dallam, hogy az egész templom elkezdte velem énekelni. És hát azért rezgett a léc nálam, hogy végig tudom-e orgonálni, mert annyira meghatott ez a dolog, hogy igenis ez a munka, amit én már belefektettem, mondhatjuk isteni sugallatnak, hogy ezt most te csináld, és ne hagyd abba, ez itt ilyen eredményt hozott. És ez egy olyan szép pillanat volt, hogy szerintem az emberek is érzik, mert ha a monokiak bárhol, bármikor elkezdik énekelni, hogy most segíts meg Mária, akkor egyet dobban a szívük.
Igen, hát a javukra válik fél mondat, ennek az ajándéka itt is visszaköszönt akkor.
Nagyon nehéz a mai világban. Régebben is mindig mondták, hogy hát nehezebb volt. Lehet, hogy fizikailag nehezebb volt, hogy másokat kellett, más volt a munka. Viszont most ebben a nagy lelki sötétségben nagyon nehéz ezt, hogy Isten szeretete. Annyira bántják egymást az emberek, és nekem nincs más eszközöm, mint a zene nyelve. És Isten szeretni és egymást szeretni csak így lehet. Sokszor néznek rám, hogy te mindig mosolyogsz, te neked mindig jó kedved van. És ez a negatív, mikor a nénik a doktornéninél ott vannak, és akkor elkezdik sorozni, mert nekem itt fáj, és ott fáj. Van egy nyugdíjas klub Monokon. A nyugdíjas klub a Monoki Múzeumban szokott összejönni minden szerdán. És összeülnek a nénik, és beszélgetnek. És akkor mert ez történt, mert az történt, és ezt hallottátok, de minden csak a negatív. És amit nem bírtam tovább, jöttem, mentem, szaladgáltam ott közöttük, mert mellette nekem is dolgom volt, és leültem, na most álljon meg mindenki. Most Piroska néni, tessék elkezdeni, és azt mondani, hogy milyen jó történt magával ma. Akkor most Klárika néni, tessék elmondani, hogy magával milyen jó történt. És ebből váltott a klubban a beszélgetés, és aztán a végén oda lyukadtak, hogy akkor azért végül is milyen jó napjuk volt. És ezt kellene erősíteni az emberekben, hogy az a pohár mindig félig tele legyen.
Beszélgettünk arról itt a felvétel előtt, hogy a zene mit jelent az életében, és hogy milyen kapcsolatban volt vele, és mondta, hogy egyházzenén nőtt fel.
Már 10 éves koromtól én zongorát tanultam, tehát klasszikus zenét, és a Monoki általános iskolai kórusban énekeltem, amiben természetesen a modern művek között az egyházi zene is helyet kapott, majd az Rényi Ilona gimnáziumban Miskolcon végeztem énekszakon. Itt pedig a művek 90%-át egyházi művek tették ki, és ezután lettem én tulajdonképpen a Miskolci kántorképző iskolában tanuló, úgyhogy az egyház zene az így jött, tehát nekem az csörgedezik a véremben, a népénekek, a klasszikus zene, amellett minden mást én szeretek. Én úgy gondolom, hogy nincsen olyan zene, hogy amit nem szeretnék, csak legyen minőségi zene. És hát mint kántor, ugye természetesen átszövi az életemet, de mint családanya, mert hogy egy gyönyörű családom van, úgy, ahogy a klasszikusan az le van írva, mert sajnos manapság már ez is kezd ritka lenni, hogy férj, gyerek. És hát egy csodálatos férjem van, és 2 csodálatos gyermekem, nagyfiaim, és hát emellett ugye valamiből meg is kell élni, de azért a zene szeretet ez megmarad, és az anyukám egyszer benevezett egy magyar nóta versenyre. Aztán annak a versenynek az lett az eredménye, hogy már 12 éve magyar nótát énekelek, de tényleg hát nagyon komolyan odafordítva minden energiámat, tehát működési engedéllyel rendelkezve már 4 CD-lemezt készítettem Sánta Ferenci cigányzenekarával, de a nótában is a magyar ember szíve, lelke van benne. A szíve, lelke és a hite. Mert a magyar nótában is sok olyan van, ami a hitről, az Isten szeretetről szól.
Beszéltünk arról is, hogy a Kossuth Emlékház vezetőjeként dolgozik, és a Kossuth Népdalkört is vezeti. Ez a kettő hogyan kapcsolódik össze, és egyáltalán hogyan mutatná be őket?
Kossuth Lajos azt mondta. Én Monokon születtem, amott a Szerencsi-hegy tövében, ahol a rege szerint Árpád a honalapítás első áldomásait megülötte. Ezt minden pici monoki gyereknek már a fejébe vésik, ezt a mondatot tudni kell, illik. mert hogy Kossuth Lajos Monokon született. Ebből adódik az, hogy őt, az élettörténetét nagyon jól ismerjük, és hát én művelődés szervező szakon végeztem a főiskolán, és Monokon így is kezdtem el dolgozni, és később megkaptam a Kossuth Emlékház vezetői pozícióját, és hát természetesen ezzel az is következett, hogy nagyon neki kellett állni, Kossuth életét még mélyebben megtanulni, ami hál' Istennek nem esett nehezemre, mert imádom a történelmet. És hát már egy olyan gyűjtőmunka volt már ekkor mögöttem, több mint 10 év, ami Kossuth népdalokról szólt. Mert hogy 1995-ben megalakult a Monoki Kossuth népdalkör, és a kezdetektől pár hónapra már én voltam a vezetője, és Kossuth nótákat gyűjtöttünk, és hát tulajdonképpen az énekkar, az egy monoki kórus is, egyházi kórus is. Egyik nap Pasiót éneklünk, Virágvasárnap, utána a húsvétkor a húsvéti feltámadás, a misztérium játékot, aztán utána elmegyünk egy népdalköri találkozóra, és gyönyörű zempléni népdalokat éneklünk. Úgyhogy ez így egyben egy kerek egészet alkot az én életemben.
Buzdítjuk a hallgatókat, hogy látogassanak el a Kossuth Emlékházba, igen, és Monokra látogassanak el szeptember 16-án és 17-én, és ennek a búcsúnak a részleteiben most avassuk be a hallgatókat.
Monokon a Kálvária búcsú az egy nagyon-nagyon fontos esemény. Monok régen egy nagyon híres búcsújáró hely volt, mára már ez egy picikét megkopott. Egy csodálatos szép kálváriánk van. Ezt a kálváriát 1910-ben építették. Egy gyermektelen házas pár, Simko István és Kis Márta a 8000 korona vagyonukból 6000-et erre áldozott, hogy ez létrejöjjön. És az egy-egy stációt pedig a monoki családok finanszírozták. És Monokon a tulajdonképpen a keresztút, az úgy néz ki, hogy 14 pici kápolna van fönt, és a 15. a nagy kápolna, és Szentkereszt felmagasztalására van a búcsú, úgyhogy szeptember 14-éhez legközelebb eső szombat és vasárnap. Itt szombaton kezdődik már, 5 órakor indulunk fel a Kálváriára, gyalogosan természetesen, ott keresztút és szentmise. Itt most főtisztelendő Ócsai József szerzetes plébános fog prédikálni, majd visszamegyünk a katolikus templomba, a nagy templomba, és utána ott folytatódik tovább szentségimádással és éjféli szentmisével. Majd vasárnap Rácz Bertalan, ő a monoki plébános, kanonok úr, és ő 7 órakor szentmisézik, majd 8-kor van görög katolikus szentmise, 9:30-kor kegytárgyak megáldása, és vasárnap ugyanúgy indulunk föl a Kálváriára. Nagyon szép és különleges dolog, hogy Göncön van egy, hát talán nagyobb, mint egy életnagyságú kereszt Krisztus szoborral, és ők azt minden éven, tehát Gönci kereszt nélkül nincs monoki Kálvária búcsú, és ők ezt hozzák, és kézben hozzák föl végig a Kálváriára. Úgyhogy a Gönci kereszt után a népek felsorakoznak, és együtt az énekszava mellett megyünk fel a Kálváriára. És most, amit hozzáteszünk még pluszt, az egy olyan különleges dolog, aminek nem találtam még sehol felvételét, sem leírásban, hogy valakik ezt előadták volna. Ez a Mária búcsúja. Egy 17. századi ének, ami arról szól, hogy a szűzanya és Jézus beszélgetnek. Hát nagyon szívettépő. Igaz, hogy talán egy picit hosszúnak tűnik, mert 30 verszakon keresztül beszélgetnek, és hát ebben minden benne van. Először megmondom őszintén, mikor elolvastam, úgy nyeltem egyet, hogy huha, ezt nem fogjuk tudni elénekelni könnyek nélkül, de hát nekünk az a dolgunk, hogy ezt megtegyük. És sikerült megnyernem egy színművész operaénekes fiatalembert, aki csodálatosan énekel, ez Jenei Gábor, aki egyébként itt Pesten dolgozik több színházban is, és ingyen is bérmentve elvállalta, hogy jön, és ezt megcsinálja. És Nagy Attila énekzene tanár Kal Nagyot sikerült még megnyerni, aki élőben fogja ezt kísérni. Természetesen a kórus részeket, mert semmilyen előadás egyházi szinten szerintem nem jó, ha csak hallgatni kell. Tehát beletettünk olyan népénekeket, amiket mindenki ismer, úgyhogy az ott jelenlevők is bele fognak tudni kapcsolódni egy-egy ének erejéig, és ez az előadás, ez egy ősbemutató lesz, amiben Mária búcsúzik Jézustól, Monokon, a Kávária búcsún, és erre nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, mert hogy azt szeretnénk, ha minél többen jönnének, és vennének részt az utána való szentmisén is, ahol Juhos Ferenc Verbita szerzetes fog prédikálni, a körömi plébános úr, ő fogadta el a meghívását a plébánosunknak.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
Mári Marika előadó művésszel, kántorral, Keresztes Szilvia beszélgetett.
Mária Rádió.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Szabó Tamás vagyok, a rádió elnöke. És hívni szeretném egy közös munkára a testvéreket. Régen volt egy olyan műsor, hogy riporter kerestetik. Sok értékes ember került akkor a médiába. És mi most még egy ennél is nagyobb munkára hívjuk az embereket. Riporter kerestetik, de olyan riporter, aki megszólaltat embereket, akik tanúságot tesznek. Tanúságot tesznek az életükről, és tanúságot tesznek, hogy az életükben hogyan vezeti őket a hit. Ilyen riportereket keresünk. Van egy nagy, általam nagyon tisztelt papbácsi, ahogy Erdélyben mondják, Gál Jenő Verbita szerzetes. Kérdeztem tőle, amikor megismertem 18 évvel ezelőtt, hogy miért vállalta azt, hogy 40 évig Paraguayban, az őserdőben szolgál. És akkor egy nagyon egyszerű dolgot mondott. Hogy tudod, már a legelején azt választottam jelmondatomnak, papi jelmondatomnak, hogy az Isten igéje terjedjen. És erről az jut eszembe, hogy a hatodik Pál volt az, aki talán azt mondta, hogy a mai kornak nem tanítókra van szüksége, hanem tanúságtevőkre van szüksége. És nekünk van egy gyönyörű műsorunk a Kossuthtal. A Kossuthtal körülbelül 3 éve elkezdtünk egy olyat, hogy a napindító és napzáró gondolatait mi készítjük igéző címmel. Ez azt jelenti, hogy megkérünk olyan embereket, akik valamit leraktak már az életben, akik akár példaképek is lehetnek, hogy beszéljen arról, hogy őt mi vezeti, és ezt akként kérjük tőle, hogy válaszd ki a kedvenc bibliai igédet, és beszélj az életedről ennek fényében. Ehhez a munkához keresünk riporterek, egy gyönyörű munka, mert ezt a pici műsort, ami egy nagyon lényegi 2 perc, egy életút interjú keretében készítjük el. És ugye megismerni olyan életeket, amik másokat szolgálnak. Itt a siker alatt a társadalomért, másokért, családért, közösségért már lerakott valamit, az a siker, tehát sikeres embereknek megismerni az életét, hát az a legnagyobb iskola. És mi megtanítanánk arra, hogy hogyan kell riportot készíteni, azokat az alapfogásokat. Megtanítjuk a vágásra, ami egy külön szép szakma, de meg lehet tanulni, én is meg tudtam tanulni, akkor mindenki meg tudja tanulni. ilyen munkára hívom a testvéreket, hogy a család, a Mária Rádiós család, az lépjen ki a világba, és keressük meg azokat az embereket, akik tanúságot tudnak tenni, és tanúságot mernek tenni a hitükről, mert a mai világban is tanúságtevőkre van szükség. És valaki múltkor azt kérdezte tőlem a barátaim közül, hogy de miért? Miért kellenek a tanúságtevők? Miért kell a kereszténység mellett tanúságot tenni? És akkor nekem fölidéződött az európai közösség egyik alapítójának egy mondata, aki még talán az 50-es években fogalmazta meg, hogy az egyesülő Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Hát ezért van szükség tanúságtevőkre, és azért van szükség riporterekre, hogy megszólaltassák a mi tanúságtévőinket.
Ki lesz majd az életem, te tudod már, de a félelem.